Isten igéjét János evangéliumából fogom felolvasni, a 14. rész 16. verséből. Tehát János evangéliuma 14. részéből, a 16. versből olvasom Isten igéjét, amit fennáll a nyitott szívvel hallgassunk. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Elolvasom még egyszer, aki esetleg később találta meg. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a vigasztaló isteni szellemről olvashatunk és beszélhetünk ezen a mai délelőttől. Kérlek téged, Uram, hogy most így pünkösd ünnepén töltsön el engem is a te szellemed, hogy ne lehessen semmi akadálya annak, hogy rajtam keresztül meg tud öntözni a te népedet, és közben engedd meg, Uram, hogy én is épüljek, én is meglegyek öntözve igéd szellemed által, mert vágyakozik erre az én szívem. Amen. Foglaljunk helyet. Három Isten tiszteletből álló ünnepi sorozatunk van ezen a pünkösdi ünnepen, amelyből kettő már eltelt, és amelyen arról beszéltem, hogy Isten szellemének milyen munkája van ezen a földön. Hát nem mondom el minden munkáját, mert az nagyon sokrétű lenne, hanem csak amiket Isten fontosnak ítélt és az én szívemre helyezett, azokat fogom elmondani. Először szó volt arról, hogy mi a köze egymásnak, és mi a különbség a törvény és az Isten szelleme között. Beszéltem arról, hogy a törvény azért adta az Úr tulajdonképpen végeredményben, hogy megmutassa azt, hogy én egy bűnös ember vagyok. Rám bizonyítsa azt, hogy bűnös ember vagyok. Az Isten szellemét pedig azért küldte el az Atya, hogy az belénk írja most már a törvényt, az Isten törvényét itt van bennünk, és most már ez bennem munkálkodik, és munkálja bennem az akarást és a munkálást is az ő jókedvéből, ezért nem mondhatja már senki, aki Isten szellemétől újjá született, hogy én nem tudom megtenni ezt vagy azt, amit Isten kér tőle, csak esetleg azt mondhatom, hogy nem akarom megtenni. És akkor arról beszéltem, hogy amikor ebbe a helyzetbe kerül az ember, hogy nem akarom megtenni, vagy felismeri, hogy azért nem tudom megtenni az Isten akaratát, mert nincs még bennem az Isten életet adó szelleme, akkor meg kell térni, vagy vissza kell térni az Istenhez. Na, erről a megtérésről, visszatérésről volt szó tegnap délután, hogy Isten szelleme pünkös napján hogyan munkálta a megtérést, mit csináltak azok, akik megtértek, hogyan tértek meg, és mivel voltak elfoglalva a megtérésük után. A megtért ember az mivel foglalkozik? Hát erről beszéltünk eddig, most pedig szeretném, hogyha arról lenne szó, hogy az Isten szellemének egyik legjellemzőbb tulajdonságát egy kicsit megvizsgálnánk közelebbről, ez pedig a vigasztalás. Úgy ismerjük őt, mint vigasztalót. Ez az alapige is, amit felolvastam, arról beszél, hogy egy másik vigasztalót fogok nektek elküldeni. Hát aztán folytatja, hogy ki ez a vigasztaló, nagyon jól tudjuk, az igazságnak ama lelkét. Hát én nem vagyok egy nagy görög tudós, bár tanultam a görög nyelvet, és mégis most egy picit vissza kell mennünk a görög jelentéshez, azért, hogy tudjuk azt értelmezni, hogy mit jelent az, hogy vigasztaló. Mert ez egy nagyon összetett folyamat, a magyarban talán sokkal egyszerűbbnek gondoljuk, véljük, de a görög nyelv az nagyon árnyalt, és sok részletből tevődik össze, amikor ezt a kifejezést használja, hogy vigasztalás. Hát szeretném, hogyha amit én ebből a csekély tudásomból nyertem, és amely nekem nagyon sokat jelent az én hívő életemben, azt tudnám most megosztani a testvérekkel. Nézzük akkor hát, hogy hogyan zajlik ez. Itt van egy szó, amelyet felolvastam, hogy vigasztalót ad nektek az Atya. Na most ez a vigasztaló, ez egy főnév, de úgy, ahogy pontosan a magyar nyelvben is van, ez egy igéből van képezve. Ez az ige pedig az, hogy vigasztal, valaki megvigasztal valakit. Aki végzi ezt a vigasztalást, az a vigasztaló. Hát a görögben pontosan így van. Van egy ige, amely kifejezi azt, hogy valaki valakit vigasztal, tehát csinál valamit, és akkor ebből az igéből lett képezve az a főnév, hogy a vigasztaló. Na most nézzük meg, mert nagyon érdekes az, hogy a vigasztalás, mint cselekmény, az hogyan zajlik a Szentírásban. Ez az ige, hogy vigasztal, ez hogyan jelentkezik. Ugyanis többfajta jelentés árnyalattal tűnik fel előttünk. A fordítás is többfajta módon fordítja ugyanazt a görög szót. Ez nem baj, mert ez a görög szó színes. Csak nekünk, magyar embereknek, meg biztos a németeknek, hollandoknak, románoknak ugyanúgy meg kell ezeket érteni. Próbáljuk meg megérteni. Az alapjelentése ennek a szónak az az apostolok cselekedeteiben is szerepel, a 8. rész 31. versében. Most ezt nem fogom felolvasni, mindannyian jól ismerjük azt a történetet, amikor Fülöp evangélista Isten szellemétől indítatást kap arra, hogy menjen ki egy járatlan útra, mert ott valami szolgálatot fog Isten rábízni. Hát egy nagy ébredési munkában van benne Fülöp, rengeteg ember tér meg által a Samáriában, és Isten ilyen furcsa dolgokat szokott kérni tőle is, de tőlünk is egyébként, hagyd ott a nagy munkát, és menjél el egy olyan helyre, ahol nincsen senki. Hát az ember gondolhatná, hogyha itt megtértek általam ezren, Isten olyan helyre küld, ahol majd megtérnek tízezre. De azért Isten gondolatai nem a mi gondolataink, a mieink meg nem az övéi, egy kietlen helyre elküldte Fülöpöt. Ott találkozik egyetlen emberrel, hát meg annak a kíséretével, hiszen egy főemberről volt szó, egy pénzügyminiszter. A Szerecsenek királyné asszonyának a pénzügyminisztere éppen arra ment, hazafelé tartott, és a Jeruzsálemben járt, az ünnepen járt, hallott a zsidók Istenéről. És valahogyan ő gazdag volt, kapott egy tekercset. Annak idején nem úgy osztogatták a Bibliát, mint manapság, hogy olyan könnyű volt hozzá jutni. Nagyon drága volt egy ilyen tekercs, ezt kézzel írták, nem volt még nyomdagép. És bevásárolt ez a komornyik, ez a pénzügyminiszter, vett magának egy ószövetségi szentírást, amit kézzel leírtak az írástudók, és akkor azt olvasgatta. És azt mondja Isten szelleme Fülöpnek, hogy csatlakozzál ehhez a szekérhez. És akkor oda megy, fülel, mit akar az Úr tőle. És hallja ám, hogy hangosan olvassa a szekéren, a hintón ülve a főember a könyvet, és akkor éppen ott járt, ahol az Úr Jézusról profétál Ézsaiás. És akkor megkérdezi tőle, most már megértette, mit akar Isten, megkérdezi tőle, érted, amit olvasol? Hát hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És akkor Fülöp elkezdi neki magyarázni az írásokat. És na, itt van ez az ige, ez egy nagyon egyszerű értelmű értelmében fordul itt elő, hogy hallgatja a magyarázatot ez a pénzügyminiszter, és azt mondja, hogy magához hívta őt, és azt mondta, ülj le ide mellé. Magához hívta őt. Na, itt van a vigasztalás igéje. Magához hívni. Az alapjelentés a vigasztalásnak az, hogy valaki oda hív magához valakit. Vagy megkér valakit valamire. A mai görögben az, hogy kérem szépen, az így hangzik. Ezzel a szóval, amiből a vigasztaló szent lélek szava van a görögben. Kérem szépen. Ugyanaz a szó, tehát valakit megkér arra, hogy gyere már ide mellé. Meghívni, megkérni, magához hívni. És akkor ez a mi emberünk, Fülöp evangélista odaült mellé, és aztán elbeszélgettek nagyot, és aztán bemerítkezik ez a Szerecsen főember, és aztán tovább megy az ő útján örömmel. Na most mi is tovább megyünk egy következő jelentésre. Van egy olyan jelentése is, amikor ez egy kicsit talán meglepő lesz, ezt fel is fogom olvasni. Az apostolok cselekedeteinek a 14. részében olvasunk erről. 19. verstől olvasom, hogy az összefüggést is lássuk, a 22. versig. Tehát apostolok cselekedetei 14-19. Jöttek azonban Antiókiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot elálltatván megköveszték Pált, és kivonszolták a városból, azt gondolván, hogy meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. És miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába, erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk. Na itt is szerepel ez a mi igénk, amelyre kíváncsiak vagyunk, egyébként Parakaleónak nevezi a görög, tehát szó szerint oda hív, magához hív, méghozzá ott szerepel ez az ige, amikor felmegy, fel kell Pál apostol, bemegy a városba, erősíti a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben. Tehát intette őket. Érdekes, ugye? Az egyik esetben azt jelenti, ugyanez az ige van. Tehát a görögben ugyanaz a kifejezés van, de itt máshogy van lefordítva. Az egyik esetben azt mondja, hogy gyere ide, magához hívta őt. A másik esetben meg azt olvassuk, hogy megintette őket, hogy maradjanak meg a hitben. Na de azért van még jelentése, azt is nézzük meg, aztán persze majd össze fogjuk ezt foglalni. Az apostolok cselekedeteinek 16. részében van ez a legutolsó versben, a 40. versben. Itt is az előzményekről annyit, hogy emlékszünk arra, hogy a Filippi városában Pál apostolt és Szilászt megkorbácsolják, börtönbe zárják, hogy énekelnek a börtönben, sötét éjszaka van, de jön egy földrengés, Isten felel, a filippi börtönőr majdnem megöli magát, öngyilkossá lesz, mert azt hitte elszabadultak a foglyok, és akiktől elszöktek a foglyok, azokat a katonákat nagyon megkurcolták, ezt ki akarta kerülni, meg akarta magát ölni, de Pál apostol kikiállta a tömlöcből, ne tégy kárt magadban, mert itt vagyunk mindannyian, és neked meg kell most érjél. Összeomlik és megtér, házanépével együtt. Kimossák a sebeiket, szépen a városi előjáróság is felismeri azt, hogy hát butaságot csináltunk, mert nem is gondoltunk arra, hogy ezek római állampolgárok, és azoknak nagy jogaik voltak, mi meg csak úgy kivizsgálás nélkül megkorbácsoltuk őket, ebből még bajunk is származhat, és olyan bocsánat kérően megkérik őket, hogy menjenek el a városból. És ahogy mennek ki, elmentek Lidiához is. És a 40. vers, Lidia korábban tért meg, a filippi börtönőr előtt nem sokkal. A 40. vers azt mondja, kijövén pedig a tömlöcből bementek Lidiához, és mikor látták az atyafiakat, vígasztalták őket, és eltávoztak. Na itt már azért helyben vagyunk, itt eltalálhattuk azt, hogy az az ige, amiről én most beszélek, amely a vigasztaló Szentlélek a neve is, az itt ugyanebben a fordításban áll, amit eddig is tudtunk, vigasztalta őket. Na hát, többfajta árnyalatban előfordul még ez az ige, de talán ezek a legjellemzőbbek. Magához hív, kér, int, és vigasztal. Na mi talán úgy gondolnánk, hogy ha a vigasztalásról kellene beszélnünk, akkor az intést a semmiképpen nem említenénk meg. Szinte az ellentétje a vigasztalásnak az intés. Az intés az egy kicsit megbántja a másikat, kicsit megsérti a másikat, a vigasztalás meg inkább begyógyítja a másikat. Tehát nekünk pontosan az ellentétje. És itt testvérek, nézzétek meg, itt egyfajta szó jelöli mind a kettőt, az intést is, meg a vigasztalást is. Na hát, hogy van ez? Nézzük csak meg, mert hogyha a görögben egy kifejezés alatt érthetünk magyarul hármat is, akkor itt el kell azon gondolkodni, hogy ez a három magyar jelentés, nem áll olyan messze egymástól, mint a bibliai esetben, a bibliai időkben. Nézzük csak ugye, mi volt az első. Beszélgetnek az igéről, hát ugye a komornyik, a pénzügyminiszter kérdez, mert ő nem nagyon ismeri még ezeket a dolgokat, csak valami a szívét megérintette. Fülöp pedig már azért jócskán benne van a szolgálatban, sokan megtértek általa, ő egy megáldott, megbízott diakónusa Isten népének, Isten egyházának, és ő pedig tanít. És akkor ugye az van, hogy gyere csak, üljél ide mellé. Tehát oda hívja magához. Ugyanakkor az is benne van, hogy inti ezzel, rábeszél, hogy ne gyere már gyalog, ne lentről beszélj már fel velem, ne udvariaskodj már, hagyd már abba ezt. Ne gyalogolj, most már gyere, üljél ide fel. Tehát érzik a testvérek, hogy ebben van egy felszólítás is, egy megintés. Tehát azért ez egy kicsit olyan megkérte őt, hogy üljön fel, de ebben volt egy olyan felhívás is, hogy arra intette, hogy most már ne gyalogoljál, én itt fent ülök, te meg ott lent, és így beszélgetünk, most már tessék ide mellém ülni. És van benne egy vigasztaló rész is, hát testvérek, most gondoljátok el, amit említettem is, hogy egy óriási szolgálata van Fülöpnek. És akkor Isten elhívja abból az óriási szolgálatból egy ilyen picike szolgálat. És akkor Fülöp lassan eszmél. Mi is történik itt? Hát ez egy főember. Hát ez nem is egy zsidó ember, hanem ez egy idegen ember. Hát ez még nekem furcsa dolog, hogy egyre távolabbi, ahogy az Úr Jézus megmondta, hogy vesztek erőt, miután eljön a Szentlélek, és lesztek tanúim Jeruzsálemben, Júdeában és a Föld végső határáig. Hát Samáriában már hirdettem az igét. És akkor most még egyre távolabb kerül az Isten igéje, Szerecsenországba is elkerül, eszmél. És akkor hogy lehetne megfogni ezt az embert? Mi nekem itt a szerepem, a feladatom? Hát nem óriási vigasztalás az, amikor az egy szem ember, aki felé lehet szolgálni, azt mondja, gyere, szolgálj nekem! Hát abban óriási vigasztalás is volt. És akkor Fülöpnek a szíve megnyugodott. Na ezért most már látom az értelmét, Uram. Ezért kellett otthagynom a korábbi gazdag aratást, a korábbi szolgálati területet, mert engem itt akarsz látni, és te kaput nyitottál ennek az egyszer embernek a szívébe. És nekem itt feladatom és szolgálatom van. Köszönöm, Uram, hogy ide küldöttél, és engem felenged a szekerére. Tehát amikor ez a pénzügyminiszter megkéri, hogy üljön oda mellé, akkor ezzel egy kicsit inti is, serkenti arra, hogy most már ne gyalogoljál, és vigasztalja is, bár öntudatlanul, van értelme a te szolgálatodnak, gyere, ülj csak ide mellé. Tehát a három jelentés nem is válik el olyan nagyon egymástól. Akkor nézzük, mi történt a másik esetben. Ott olvassuk azt, hogy intette őket. Hát mire intette őket? Mi történik itt? Hát egy kemény dolog történik. Pál apostol a munkatársaival együtt hirdetik itt ezen a területen, Lisztra, Derbé, Ikónium területén hirdetik az evangéliumot. Még az első missziói útjuk elején vannak. Tehát még nincs olyan sok megtapasztalás. Még nincs olyan nagy aratás, mint aztán későbbi években, évtizedekben. És itt egy nagyon kemény dolog történik, a legnagyobb veszedelembe kerül Pál apostol, amibe talán egész szolgálata során került, megkövezik. Tehát felhetszelik a sokaságot itt Lisztrában. Nagyon érdekes egyébként, hogy úgy járt, mint az Úr Jézus. Amikor az Úr Jézus bevonul virágvasárnapon Jeruzsálembe, nagyon sokan ünneplik őt. Mindenki örül neki, hogy arra jár. Hozsannáznak, örvendeznek felette. Nem sokkal később pedig azt kiáltja ez a hozsannázó tömeg, hogy feszíts meg. Amikor Pál apostolék bemennek Lisztrába, akkor betegeket gyógyítanak, és azt hiszik, hogy az Istenek jöttek le közéjük, és hoznak nekik ilyen áldozati állatokat, és nekik akarnak áldozni, és úgy akarják őket imádni, mint valami isteneket. Annyira nagy becsben részesítik őket. És akkor Pál apostol szegény kézzel, lábbal tiltakozik, mi nem vagyunk istenek, csak mi hiszünk az Úr Jézusban, és az Úr Jézus Krisztus, aki él, Szent Szelleme által láthatatlanul, de valóságosan munkálkodik, ahogy szemeitek előtt gyógyultak meg emberek, Az ő neve az, amely által ezek történnek, ő benne higgyetek, őt kövessétek. Na, akkor már nem is tetszett annyira az ő személyük az embereknek. És végül ezek, akik őket ünnepelték, mint isteneket vagy félisteneket, ezek végül is fellettek buzdítva környező városokból érkezett zsidók által, hogy öljétek meg őt. És akkor kiviszik a városon kívülre, megkövezik. Azt hiszik, hogy meghal, és abba hagyják ezt a megkövezést. Biztos, hogy rengeteg sebet kapott Pál apostol. Rengeteg sebet kaphatott. Kis híján maradt életben. Mert amíg mozog, addig az dobálják. Minden oldalról dobálják a kövekkel, amíg el nem vérzik, hogy össze nem zúzzák, hát főleg ugye a fejét zúzzák halálra. Ott volt kiterülve. Olyan nagy, drága dolog az, hogy oda mentek az övéi, a tanítványok körülvették Pál apostolt, akik megtértek az ő szavára, az Úr Jézushoz. Körülvették. Ott hagyták a holtestnek vélt embert, elmentek a gyilkosok, tanítványok körülveszik, gondolom sírtak, imádkoztak, és akkor egyszer csak az apostol megmozdul. Van benne élet. Uram, add nekünk őt vissza. És akkor feláll. Hát ez így van mindig. Amikor a tanítványok körülvesznek valaki testvérek, az mindig megerősödik. Ez biztos. És ez akkor is így van, ha az illető esetleg meghal. Ez megerősödve hal meg. Hitében megerősödve. Nagyon fontos, hogy mi itt körül tudjuk egymást venni. De most nem erről akarok beszélni, erre csak kitértem. Tehát Pál apostol úgy feláll, megerősödik, és nem csak, hogy életben marad, hanem szolgálatkész. Nem ágyba dől, nem kórházba megy, hanem elmegy, hova megy testvérek? Azokba a városokba megy be, ahonnan érkeztek a gyilkosai. Ikóniumba, Derbébe, és aztán visszamegy Lisztrába, ahol tulajdonképpen a megkövezés történt. Azért, nem azért, mert vakmerő volt, nem azért, mert hetvenkedni akart, hogy én látjátok, nem haltam meg, nem a gyilkosai miatt ment vissza, hanem a hívők miatt. Gondoljátok el, testvérek, friss megtérők vannak ott. Nincsen még sok pogány testvér, sok pogány keresztény, nincs sok példa ezek előtt az emberek előtt. Ők az első pogány megtérők közül valók. Az első pár száz vagy pár ezer. És akkor az történik, hogy aki nekik az urat, az életet, a feltámadást, az örömöt, a boldogságot hirdeti, az a szemük előtt meghal. Na most Pál apostolban ott volt a félelem, uram, hát ezek el fogják hagyni a hitet, ezek meg fognak rémülni, ezek meg fognak ijedni, és akkor szent kötelességének tartja, halált megvető bátorsággal bemenni azoknak a kicsinyeknek a házába. És azt mondani, hogy ne féljetek. Ezt az Úr Jézus megmondta. És itt olvassuk, hogy intette őket, hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemenni. Intette őket, el ne fogyatkozzék a ti hitetek. Nehogy addig tartson a hitetek, amíg Isten anyagilag, lelkileg megerősít benneteket, amíg az üdvösség örök üzenete szól nektek, nehogy csak addig higgyetek, hanem higgyetek akkor is, amikor látjátok, hogy a szeretett apostolotokat esetleg meg is ölik, vagy még akkor is, ha benneteket. Tehát volt egy ilyen intés. De volt egy olyan része is, hogy magához hívta őket. Gondolom, ez nem úgy történt, hogy minden testvért egyesével keresett fel. Összehívta őket. Azért, hogy meginthesse őket. Magához hívta őket, hogy a lelkükre beszélhessen, hogy meginthesse őket. És akkor mi történt, amikor látták ezt a bátor apostolt? Hát megvigasztalódtak, testvérek. Hát már akkor megvigasztalódtak, amikor látták, hogy nem halt meg. Isten megőrizte őt nekünk. Aztán megvigasztalódtak akkor is, hogy remegett a szívük. Hát mi most lettünk hívők ki, annyi szép dolgot hallottunk és tanítottunk. Olyan jó volt a gyülekezetben együtt lenni. Olyan csodálatos élmény volt megtérni. És most azt látjuk, hogy akik megtértek, azokat ölik, gyilkolják. Mi ez? Mi van itt? Remegett a szívük. Hát nem volt vigasztaló a számukra? Hogy azt mondja Pál apostol, hogy ne ijedjetek meg, mert ez sajnos természetes. Az Urunk is így halt meg. A prófétákat is így ölték meg. Engem is így próbáltak, titeket is így próbálnak majd, de van örök élet. Mert mit mond, nem azzal zárja le, hogy sok nyomorúságon által menetelünk. Nem ez a vége. Sok nyomorúságon által kell nékünk az Isten országába bemenni. Tehát mi bemegyünk az Isten országába. Hát mi volt ez, ha nem vigasztalás? Mi volt ez, ha nem vigasztalás? Azoknak a tanítványoknak a szíve megerősödött, testvérek, Pál apostol elutazott onnan, és azok hittek tovább. Életük árán is hittek tovább. Oda hívta őket, intette őket, és megvigasztalta, megerősítette őket. Nem történik más itt a harmadik esetben sem, amikor a filippi börtönőr megtérése után bemennek még Lidiához is, hát ez egy törékeny, az első európai keresztjén. A többi hívő mind 100 kilométerekre van. Az első európai keresztjén nő. És akkor ráadásul még a gyengébb edény is, hát egy asszonyról van szó. És ő is ugyanazt látja, hogy a drága evangélium ott a folyóparton hangzott. Én hittem, hazajöttem, elmondtam a családomnak, a gyerekeim is hittek. Mindannyian bemerítkeztünk, keresztjének kérettünk. És félholtra verik az Isten igéjének a szolgáit. Hogy félhetett, remeghetett ő is szegény. Nem is gyülekezet volt ott még, hanem csak egy család volt. És talán a férfi nem említik, lehet, hogy már meghalt, vagy elváltak, vagy egyedül nevelt a gyerekeit talán. Hát micsoda a félelem lehetett a szívében ennek az asszonynak. Még ugye bennünket is érnek félelmek, hogyha körülöttünk dühöngenek a rokonság, a család, vagy a környezet, a hitünk miatt, meg rettenünk, pedig mi, nekünk van itt egy gyülekezet. Tud, nem volt még. Hát persze, hogy az apostol első útja ugyancsak oda vezetett a leggyengébb kis tanítványhoz. És akkor itt azt olvassuk, hogy megvigasztalta őket, de testvérek, itt ugyanaz a görög van. A görögben nem az volt, hogy intette, meg vigasztalta, meg magához hívta, hanem ez a parakaleó van. Oda ment és paraplézisben részesítette őket, bátorította, magához hívta, gyertek ide, gyertek, itt vagyok, nem haltam meg. Képzeljétek, megtért még egy férfi testvér az egész családjával együtt, most már lehet így gyülekezet. Gondoljátok el, nehogy elhagyjátok az Urat, mert látjátok, Isten milyen hatalmasan felelt nekünk, még földrengést is adott. És bátorítalak benneteket, nyugodtan rábízhatjátok az életeteket Jézus Krisztusra. Tehát oda hívta őket magához, megbátorította, megvigasztalta őket a félelmeik között, és intette őket, hogy el ne hagyják a hitet. Ez a három dolog, testvérek, ez a három dolog, ez együtt van. Ez együtt van. Na, azért volt jó, hogy ezeket az igéket egy kicsit így Újhegyre szedtük, meg ezt a görög kifejezést így megvizsgáltuk, mert akkor ebből nagyon sokat tanulhatunk, hogy milyen az Isten szellemének a munkája. Milyen munkát végez az, aki paraplézisben, vigasztalásban, intésben, magához hívásban részesít bennünket. Hát ő ezt csinálja pontosan, amit Pál apostol csinál. Sőt, Pál apostol a Szent Szellemtől tanulta ezt. A Szent Szellem által végezte ezt a munkát. Még erre ki fogok térni. De most nézzük csak meg, Isten szelleme hogyan munkálkodik. Magához hív. Isten szelleme magához hív. Jöjjetek én hozzám. Gyertek, halljátok az igét. Jövel az élet vizéhez. Emlékszem, Csülög Mátyás bácsi mondta, még állt vészen a nagy imaház, és akkor mindig van szívesen emlékszik a régi dolgokra, én meg szívesen hallgatom, mert tanulok belőle. És mondta, hogy volt részfúvós zenekara a gyülekezetnek, és azt mondta, ott az udvaron kint, Isten tisztelet előtt, megfújták ezt az éneket, elhangzott, talán egész vésztőn lehetett hallani, ha a szél arra fújt, még a vésztő határában is. Ez a dallam jövel az élet vizéhez, kezdődik az Isten tisztelet. Nem harang szólt, hanem ez az ének szólt, jövel, Isten szelleme hív. Nem bírja ki, hogy ne hívjon. Hívogat arra, hogy gyertek oda és részesüljetek az Úr Jézus Krisztus kegyelmében. Az Atyának a kegyelmében a Jézus Krisztus által. Tehát magához hív, ez feltétlenül végzi. Aztán ott van az is, hogy int. Az Isten szelleme int. Megtérésre indít téged. Mondja Pál apostol egy helyen, bocsánat, Péter, ha jól emlékszem, hogy nem hogy az Isten jósága téged megtérése int. Megtérése indít. Arra int, hogy hagyjál ezzel fel. Egy hitetlen embert is. De egy hívő embert is arra indít, hogy ezzel hagyjál fel. El ne hagyjad az Urat. Megfordult a fejedben valami, látom, mert én a szívek és a vesék vizsgálója vagyok, de nem jó, amire most gondoltál. Ettől el kell, hogy térjél. Ez nem egy helyes dolog. Magához hív, és akkor a szívére beszél, és elmondja neki, hogy mivel nem ért egyet. Isten szelleme azt mondja az Úr Jézus, hogy eljön és megítéli ezt a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én benne. Tehát Isten szelleme az, amikor azt gondoljuk, hogy vigasztaló, akkor nehogy félreértsük. Tehát az Isten szelleme ítél is a bűn tekintetében. Te hívő vagy, de nem hiszel Jézusban. Te egy hitetlenkedő hívő vagy. Olyan hívő vagy, aki most nem hiszel. És ez egy nem jó dolog. És Isten szelleme ige hirdetésben, álomban, ige olvasásban, imádság közben, testvéri intés által, Isten szelleme engem figyelmeztet arra, hogy nem helyes az, amit te most végzel. Hogy ezt abba kell, hogy hagyja. Mint ahogy a Szerecsen pénzügyminiszter azt mondta, hogy gyere ide fel, ülj le ide mellé. Isten szelleme is azt mondja, hogy gyere csak ide fel. És ugye János apostolnak is ezt mondta Pátmos szigetén erről, elmondtam egy ige hirdetést nem olyan régen, jöjj fel ide. Ez volt az alapige. Ugye János is volt valamilyen állapotban, és intette őt Isten szelleme, hogy most ne a rabságot körülményeivel foglalkozz, ne azzal a kietlen területtel foglalkozzál, meg ne azzal foglalkozz, hogy elszakítottak a szolgálattól, a családtól, mert nekem itt tervem van veled, jöjj fel ide hozzám. Magához hívta, és intette arra, hogy ne azon járjon a fejed, hogy neked most milyen bajod lesz, hanem azon járjon a fejed, hogy én milyen szolgálatot bízok rád, mert millióknak kell olvasni a Jelenések könyvét. És kedves János, most én ezt a munkát el akarom benned végezni. Tehát Isten szelleme megint bennünket a bűn tekintetében, és az a bűn, hogy mi nem hiszünk kellőképpen. És Isten szelleme így vigasztal bennünket, a vigasztaló ezt a munkát végzi, hogy megint bennünket. Tulajdonképpen, ha össze akarom, még mielőtt a vigasztalásra térnék, ha össze akarom foglalni ennek az igének a jelentését, akkor azt kellene mondanom, ha egy szóval kéne visszaadni ezt a kérést, hívást, ezt az intést, vigasztalást, hogy kérlel, kérlel. Tehát a kérlelőt küldte el nekünk. Kérlek, jöjj ide. Kérlek, ne foglalkozz ilyen butaságokkal. Kérlek, erősödj meg abban a hitben, amelyre rendeltelek. Kérlek, vedd észre, hogy Jézus szeret téged és a tenyereiben tart, és onnan téged senki ki nem vehet. Tehát egy ilyen kérlelő munkája van. Nem parancsol, nem az asztalra csap, hanem a szívünkre beszél. Így is lehetne mondani, a szívünkre beszél. Jót is, rosszat is elmondja, a szívünkre hat, és kérlel bennünket. Most nézzük meg a vigasztalást. Ugye Isten szelleme hívogat, Isten szelleme int, Isten szelleme vigasztal. Ebben az értelemben milyen ez a vigasztalás? Most, ahogy reggel készültem, úgy éreztem, hogy egy kicsit pihenésként kimegyek a gyerekeimhez. Na, ők néztek a DVD-n egy kis mesefilmet, egy rajzfilm. Ártatlan kis rajzfilm, az a címe, hogy a kis tücsök, és hát abban még csigavér se folyik. Amikor én 6 éves voltam, akkor csinálták Csehszlovákiában. Egy nagyon aranyos kis mesefilm, és kiültem velük, egy picit megnéztem. Hát úgy láttam, hogy nem, úgy éreztem, hogy most oda ki kell üljek a gyerekek mellé, egy kicsit nézni a mesefilmet. És ott láttam egy vigasztalást. Na, akkor, amikor ezt megláttam, mondtam, hogy na, eddig kellett nézzem a mesét, most már kell tovább készüljek, most valamit Isten meg akart nekem mutatni ezáltal. Hát az volt, hogy a kis tücsök elindult otthonról, és a kukacok éppen fociztak a réten, és be akart állni közéjük focizni. De az anyukája visszahúzta a galériánál fogva, a kis tücsök kezébe adta a hegedűt, és mutatott a hegedű iskola felé, hogy menjél csak tanuljál hegedülni. Na, a kis tücsök nagyon szomorúan és durcásan elindult a zeneiskolába, belesett az ablakon, az ő helye hiányzott, a többi kis tücsök a tanár vezetésével tanult hegedülni. Na de a mi kis tücskünkkel az történt, hogy éppen oda gurult a labda, mert a kukacok nagyot rúgtak bele, és hát nem bírt ellenállni a kísértésnek. Visszavitte a labdát a kukacoknak, és beállt focizni. A vonót leszúrta az egyik helyre a földbe, onnan egy kis távolságra leszúrta a hegedűt is a földre, az volt a kapufa. És a tücsök volt a kapus, a kukacok rúgták a kapura. És akkor az történt, hogy egy nagy rugás eltalálta a hegedűt. Teljesen ripityóra tört a hegedű. A kukacok megijedtek, elszaladtak. És a kis tücsök ott maradt és óbégatott, keservesen sírt. Akkor jött egy bácsi, aki fát tolt talicskán az erdőből. Na, gyerekek, emlékeztek, hogy mit csinált az a bácsi legelőször a kis tücsökkel? Még előtte. Ez az, oda ment a bácsi a kis tücsökhöz, és akkor megsimogatta a fejét. Hát ne sérjelte a aranyos kis tücsök. Na, mi általában ezt nevezzük vigasztalásnak. Valamit baj történt, és akkor oda megyek hozzá, körülölelem, nem, nincs semmi baj, ne sírjál, nem történt semmi baj. De testvérek, ez olyan emberi vigasztalás. Na, ez a bácsi még mást is csinált. Mit csinált aztán ez a bácsi, miután a talicskával elvitte haza? Mit? Csinált neki egy új hegedűt. Így van. Na, ez már vigasztalás. Mert mi volt a baj? Hogy széttört a hegedű, ez volt a baj. És akkor, ha megsimogatja a fejét, ne sírjál annyira, olyan jól esett, hogy valaki körülvett, szeretett, gondolt rám, de attól még nem lesz hegedű. Hát akkor, ha hazamegy, még jól elporolják a fenekét, hogy eltörted a hegedűt, még tanulni sem mentél, de még aztán ráadásul kárt is okoztál. A vigasztalás az teljes kárpótlás, testvérek. Az nem csak egy kis fájdalom csillapító. Amikor elmegyünk az orvoshoz is, az nekünk nagyon fontos, hogy ne fájjon a fogunk, hogy ne fájjon az a terület. Ha kapunk fájdalomcsillapítót, mi azt gondoljuk, minden rendben van, de az orvos nagyon jól tudja, semmi nincs rendben, csak nem fáj. A betegséget kell meggyógyítani. Az az igazi vigasztalás, amikor a probléma gyökere van orvosolva. Az nem lett volna vigasztalás, hogy a kis tücsköt jól megsimogatta volna a bácsi. Mi szeretjük így egymást simogatni, és azt mondani, hogy most jól megvigasztaltalak. Az igazi vigasztalás, amikor az én problémámra megoldás érkezik. És Isten szelleme ezt végzi el. Amikor Jézus Krisztusról bizonyságot tesz. Mert az én életemre, egyetlen, az én bűn betegségemre, az én lelkem betegségére egyetlen orvosság van, az Úr Jézus Krisztus vére. És Isten szelleme semmi más nem csinál. Főként erről a vérről tesz bizonyságot. Amikor szellemi ajándékot osztogat a testvérek között, amikor valakinek a profétálás ajándékát adja Isten szelleme, akkor nem történik más, mint hogy a Jézus Krisztus véréről profétál az a proféta. Mikor valaki adakozik, és abból felépítenek egy imaházat, abból a pénzből, nem történik más, mint hogy bemennek az emberek abba az imaházba, és a Jézus véréről hallanak. Tehát a szellemi ajándékok és Isten szellemének minden megnyilvánulása egy dologra irányul, hogy Jézus Krisztus megdicsőítse, és valódi megoldást adjon mindannyiunknak az életére. Igazi megoldást készítsen, ami elveszett az Istennel való kapcsolat, az az Úr Jézus Krisztusban Isten szelleme által helyreáll. Ezért vigasztaló. És akkor az embernek a szíve megnyugszik. Betelik békességgel, betelik örömmel. És azt mondom, a helyemre kerültem. És Jézus Krisztus a helyére került az életem. Eddig nem ott volt, ahol lennie kellett, de mától fogva ott van. Na, ez egy vigasztalás. Isten szelleme így hív az Úr Jézushoz, így int a megtérésre, a hitre, és így vigasztal bennünket a hit által, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. És testvérek, itt van még egy fontos dolog, hogy amikor az Isten szelleme ezt a munkát végzi, akkor ezt nem nélkülünk csinálja. Ugye arról beszéltem egy 4 ige hirdetésben álló sorozatból, hogy az isteni oldal és az emberi oldal. Isten szelleme Pál apostolt küldte Líbiához. Isten szelleme Fülöpöt indította a szerecsény pénzügyminiszterhez. És az apostolok, az ige hirdetők, a diakónusok által hirdette meg az Úr Jézus Krisztust, és végezte el ezt a magához hivogató, ezt az intő, ezt a vigasztaló munkát. És ez pontosan így kell legyen közöttünk is. Isten szelleme benned akar munkálkodni. Általad akar hivogatni az Úr Jézushoz. általad akarja inteni azokat, akik rendetlenek, vagy akik hitetlenkednek, vagy akik elhajlottak az Úrtól, vagy akik nem tértek még meg. Te általad akarja inteni őket, és általad akarja Isten vigasztalásban részesíteni hívő társaidat is, a gyülekezetben, vagy máshol, és a hitetlen embereket is, akik nagyon-nagyon le vannak robbanva az Úr Jézusba vetett hit nélkül. Aki az Isten szellemével teljes, mint ahogy Istvánról olvasunk, akit sikeresen köveztek meg, az az ember az hívogat az Úr Jézushoz, az az ember az int, olykor kimélet nélkül, Pál még ilyet is mondta, intsed őket kimélet nélkül. De van az intése más szó is egyébként, tehát van dorgálás. Ez itt inkább kérlelés, amiről most van szó, de Isten szelleme ezt is végzi. Tehát kérlelem, intem, hogy hagyjon fel azzal a rossz dologgal, és cselekedje a jót, és aki Isten szellemével teljes, az vigasztalja a másikat, azáltal, hogy megintette, hogy meghívta a gyülekezetbe az Úr Jézushoz, azáltal vigasztalást vesz annak az embernek az élet. De van még egy nagyon fontos szolgálata az Isten szellemének, amiről még eddig nem ejtettem szót, de most fogok. Eddig azt a görög kifejezést néztük, azt az igét néztük, amiből származik a főnév. Parakaleo, hív, int, vigasztal. Most nézzük csak meg a főnevet, amely ebből az igéből lett képezve. Vigasztaló. Paraklétosz, hát ezt ismerjük, van egy ilyen alapítvány is, a Paraklétosz alapítvány, amely könyvterjesztéssel foglalkozik, találkozhatunk ennek a nevével. A jelképük a görög felirat mellett egy galamb Isten szellemének a kiábrázolója. A Paraklétosz a vigasztaló. Mit jelent ez a főnév? Hát ugye az eddigiekből következik, hogy hívogató. Kérő. Kéri, hogy jöjjön oda. Magához hívogató. Intő. Aki az intést végzi. Aki a vigasztalást végzi. Aki a megoldást tudja nyújtani, a teljes megoldást. Ez mind benne van. De ez a kifejezés, úgy, hogy a magyarban is egyébként sokfajta kifejezés önállósult és egy külön jelentéssel bír. Ez is önállósult és egy külön jelentéssel bír. Méghozzá jogi életben. Az ügyvédeket hívták paraklétosznak. Az ügyvédeket. Méghozzá azért, mert amikor nekem valamilyen bajom, peres ügyem támadt, valamilyen sérelemért, akkor én megkértem valakit, hogy vállalja már el a felsőbb hatóság a bíró előtt az én ügyemben, az ügyemnek a védelmét. Meghívtam őt, megkértem őt arra, hogy járjon közben nálam. Ezért az ügyvédeket hívták úgy, hogy paraklétosz. Vagy a pártfogókat. Az is szintén egy jogi kategória. Vannak ma is Magyarországon olyan emberek, akik azzal vannak megbízva, hogy akik mondjuk börtönből szabadultak, azokat pártfogolják. Mondjuk, nem tudom, hogy van a jogszabály, 1-2-3 évig, lehet, hogy kit így, kit úgy. Figyelik az életét, segítik őt, eljárnak az ügyében, mert ő már kikerült a társadalomból. Vagy akik állami nevelésből kikerültek, és mondjuk problémások, pártfogót rendelnek mellé, és az a pártfogó jár el az ő ügyében. Megkérik, hogy segítsen neki. És itt van egy óriási jelentőség, mert a pártfogó, az ügyvéd, az nem csak egy irányba tevékenykedik, hanem két irányba. Az tevékenykedik akkor is, amikor megkeresi a védencét, és azt mondja, na mondjál, mi történt, mondjál, mi a baj. És akkor vele végzi ezt a kapcsolatot, ezt a munkát, eddig erről beszéltem. Hív, int, vigasztal. De van egy másik irányú munkája is felfelé, a bíró felé. És a bíró felé kéri a kimentését a védencének. És az Isten szelleme így kéri a mi kimentésünket, testvérek. És közben jár az igaz bírónál érettünk. És a mi felmentésünkért esedezik ott. És közben jár érettünk. Azt olvassuk a római levél 8. részében, Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Isten szerint esedezik a szentekért. Testvérek, ha egy ügyvéd benyújt egy fellebbezést, vagy akármilyen iratot a bírónak, és az a bíró megnézi azt a papírt, és azt mondja, mit ad elé? Hát ez szemét, hát ezen se aláírás, se azok a tartalmi, formai követelmények, amit a törvény tartalmaz, az nem felel meg ez az írás. Hát én nem tudok a maga ügyében eljárni, hát ez dobja ki a kukába. Ez nem idevaló irat. Ez nem egy egyesület, kérem, hanem ez bíróság. És itt jogszabályok írják elő, hogy hogyan kell egy kérvényt benyújtani, egy fellebbezést, vagy egy kegyelmi kérvényt. Na most az Isten szelleme tudja, testvérek, hogy hogyan kell Isten elé járulni. És mi azt mondja az írás, mi nem tudjuk. És tényleg nem tudjuk. És Pál apostol ezért mondja, hogy imádkozzatok a Szent Szellem által, mert a Szent Szellem tudja bennetek, hogy hogyan kell kérni az Atyát. És a Szent Szellem úgy tud imádkozni, hogy az Atya azt elfogadja. És a Szent Szellemről az van megírva az alapigében, amit olvastam, hogy küld nektek majd egy másik vigasztalót. Más vigasztalót ad nektek. Az első vigasztaló Jézus úgy fejezte be a szolgálatát, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És a második vigasztaló az így folytatja. Bocsáss meg nekik, te igaz bíró, a Jézus véréért. Mi az Isten szellemének a fő munkája, miről beszéltem? A Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Ezt az Úr Jézus így, ő mondta, ezt nem én találtam ki. Rólam tesz majd bizonyságot, és ti is bizonyságot tesztek, mert Isten szelleme által munkálkodni fogtok. Rólam tesz bizonyságot az embereknek, de testvérek, ez a pártfogó, ez az ügyvéd, ez nem csak felénk nyilvánul meg, hanem az Atya felé is megnyilvánul. És amikor az Atya haragját látja, akkor a Szent Szellem az Atya elé állítja Jézus áldozatát. És azt mondja, bocsáss meg nekik, Atyám, mert itt van Jézus vére, az ő véréért ne haragudj rájuk, ne emeld fel a te ítélő karodat, várjál még az ítélettel. Még előbb megtrágyázom, még előbb megkapálom, Uram. Még ne vessél véget ennek a világnak. Isten szellemének a közben járására áll még fenn ez a világ. És Isten szelleme jön és kapálgat bennünket, és megráz, és éltet, és mondja, hogy gyere már Jézushoz, hagyjad már abba ezeket a földi dolgokat, gondokat, hitetlenkedést, higgyél az Úr Jézus Krisztusban, mert örök életed lesz, és már van itt a földön. Teljesen összefügg, amit az Atyánál tesz, és amit itt tesz, az Úr Jézus ajánlja nekünk, és az Úr Jézus nevében tartóztatja vissza Isten haragját, a Szent Szellem. Bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról az Atya előtt. Hát hogy ne írná azt Péter apostol, hogy ezt a szellemet ugyan mások átkozzák, szidalmazzák, de ti dicsőítitek azt. Ezt írja Isten szelleméről, ti dicsőítitek azt. Hát amikor az ember rádöbben arra, hogy Isten szelleme milyen munkát végez, akkor dicsőíti azt. Amit a törvénnyel szemben végez Isten szelleme, hogy bennünk képességet ad megcselekedni a törvényt, a szeretet által. Amikor látom, hogy Isten szelleme engem megtérésre indít, mintha szíven szúrtak volna, elkeseredek a bűneim miatt, elszakadok a parázna elfajult nemzetségtől, és csatlakozok örömmel az Isten népéhez. Amikor Isten szelleme az apostoli tudományban vezet engem, az úrvacsora vételben vezet engem, hogy Jézusért járok a gyülekezetbe, amikor a könyörgés által és a közösségben engem éltet az Isten szelleme a gyülekezetben, az Isten népe között, és amikor látom, hogy engem hívogat, engem int, engem vigasztal, és az Atyát is úgy tartja vissza a haragtól, hogy az Úr Jézus Krisztus mutatja be neki, amikor látom, hogy Isten szelleme milyen összetett, áldott, drága munkát végez, hogy ne dicsőíteném őt? Hogy ne énekelném azt, hogy jövel Szentlélek Úristen? Hogy ne? Hát nekünk nincs más lehetőség, mint testvére. Mi nem mehetünk el Kapernaumba, és nem kopogtathatunk be, Úr Jézus, gyógyíts meg engem, mert Jézus már nem lakik ott. Mi nem mehetünk el, testvérek, a templomba, a Jeruzsálembe, és nem mondhatjuk, hogy hoztam 1000 bárányt, olyan bűnös vagyok, és mindegyiket levágom, és olyan sok 100 liter vért fogok az oltára önteni, hogy bocsásson meg Isten, mert nincs templom, le van rombolva. Nekünk egy lehetőségünk maradt. Jobban mondva, kettő, testvérek, de az a másodikról csak éppen említést teszek, jobb nem is emlegetni. Az a lehetőségünk is maradt, ami Júdásnak maradt. Kötél a nyakára és irány a pokol. Ez a lehetőségünk is maradt. De erről jobb ugye nem beszélni, mert nem azért vagyunk itt. Hanem azért vagyunk itt, hogy Isten szellemének a munkája teljesen, dicsőségesen, befejezetté váljon a életünkben. Ez kell legyen a mi útunk. Nekünk nincs más lehetőségünk. Vagy Isten szelleme tölt be, munkálkodik, engedünk neki, mert azt mondja az apostol, azok kapják, akik neki engednek. Aki kinyitja az ajtót, oda belép. És hogyha Isten szellemét hagyjuk munkálkodni bennünk, akkor csodálatos életet kapunk, és csodálatos életre jutunk. Az Úr segítsen erre bennünket, és dicsőítsük az ő szellemét, igényeljük, várjuk, hívjuk az ő szellemét, és ő jön, mert ő is hív minket, mi is hívjuk őt, és akkor találkozunk vele. És Szent Szellemmel teljes életet jó élni, és csak ezt érdemes. Amen.